Ennyi ember nem tévedhet? Ezt is mondhatnám, amikor James Hollis az Élet második fele, Út a kiteljesedés felé című könyvéről beszélek. Ez a könyv komoly nemzetközi sikereket ért el, és hát nem sokkal a magyar megjelenése után új kiadást is megélt. Kevés olyan ismerősöm van, akinek nincs meg, vagy akit ne foglalkoztatnak komolyan az életközépi válság kérdése. Mert hogy erről olvashatunk ebben a könyvben. Persze Hollis, a szerző, nem válságként írja le, hanem lehetőségként. Ez az időszak szerint a lehetőség arra, hogy visszatekintsünk és a tanulságokat levonva, rossz beidegződéseket megszüntetve, komplexusainkat hátrahagyva bölcsebben, talán filozofikusabban gondolkodva induljunk tovább, már egészen új szempontokat szem előtt tartva. Könnyű ezt mondani, vághatnánk rá, de szerencsére ez a kötet elég sokat segít. És szerintem ez a beszélgetés is Deák Zsolt pszichoanalitikussal, aki a Nemzetközi Analitikus Pszichológia Egyesület tagja, és aki egyébként nap mint nap találkozik az életközépi krízis kérdéseivel.
Érdekes módon nem ezzel jönnek hozzám a magánrendelésben, hanem párkapcsolati problémákkal, munkai konfliktussal, karrierváltással, vagy valamilyen veszteség, trauma kapcsán egy intenzív gyász munkába, és hogy elkezdünk dolgozni a témával, akkor gyakran az a kép bontakozik ki, hogy igen, ez az, tehát nem egyszerűen munkahelyi kiégésről van szó, nem arról van szó, hogy az a szakma, amiért egyetemre ment, sokat tanult, sikeresen haladt a pályájában, jól megfelelt, haladt elő a vezetői lépésen, tehát nem az van, hogy ő ezt nem szereti, vagy nem sikeres, hanem hogy elég időt élt ahhoz, elég tapasztalatot szerzett, hogy mondjuk az élet más területéről jövő kérdések elterelik a figyelmét, és nincs is tudatában az ember nagyon sokszor, hogy milyen tudattalan motivumok kezdik aztán irányítani az életét, és megkérdőjelezik azt, hogy az, amit ő csinál, az rendben van-e, és hogy neki ezzel kell-e foglalkoznia. Nagyon sok esetben megcsalások, házasságok felbomlása, vagy kapcsolati válságok formájában jelenik meg ez a kérdés, tehát általában az emberek tünetekkel fordulnak a szakemberekhez, és aztán a közös munka kapcsán rajzolódik ki, hogy igazából ennek mélyebb oka is lehetnek.
Tehát az egy tünet, hogy nagyon sok minden megkérdőjeleződik, amit addig természetesnek vett az ember?
Ez nagyon fontos, hogy ez mindannyiunkkal előfordulhat, ha eleget élünk, és itt nem is biztos, hogy ezek az életkori megszabások, ezek helytállóak, tehát a James Hollis is úgy fogalmaz, hogy valahol 40 és 60 között, de én találkozom olyan pácienssel is, aki mondjuk csak 35 éves, de eljutott arra a pontra, hogy rá lett kényszerítve, mondjuk egy veszteség kapcsán, hogy visszatekintsen az életére, értelmezze azt, és próbálja meg új feladatokat kitűzni a maga számára.
Azt mondja a szerző, hogy többnyire az új munkahely, új kapcsolat, elhagyom a feleségem vagy férjem, a családom, és új partnert keresek, hogy így az újítás vagy a váltás nem mindig hoz megnyugtató megoldásokat, vagy csak átmeneti megoldásokat. Miért? Mit mulaszt el ilyenkor az ember?
Nem mulasztásról van szó, hanem így működünk. Igazából ugye erről szól a könyv, hogy Jung, Carl Gustav Jung nyomán áttekinti azt, hogy milyen problémákkal találkozunk mi az életünk első felében, amikor ugye az eredeti családunktól leválunk, felnőtté válunk, új kapcsolatokat hozunk létre, munkát válunk, egzisztenciát akarunk létrehozni, egyfajta ilyen növekedés, fejlődésbe vagyunk, és ez alatt az idő alatt egy intenzív tanulásban vagyunk, és természetesen érnek minket kudarcok, csalódások, sikerek, amikre igyekszünk valamilyen választ adni. A probléma az, hogy nagyon sok esetben a saját kudarcainkat ismételjük egy következő problémánál, tehát hogy ami működött, vagy nem működött, mert egy komplexus formájában rögzül a lelkünkben, azok fognak majd irányítani, és hát ez az eredeti jungi gondolat, hogy ugye azt gondoljuk magunkról, hogy mi tudatos lények vagyunk, emberek, de nagyon sok esetben a tudattalan impulzusaink, a tudattalan késztetések irányítják az életünket. Hát, hogy James Hollis fogalmaz, az emlékezet vetetlen ágyában vagyunk, és amikor egy-egy új helyzettel találkozunk, akkor ismételjük az addigi megszokásainkat, tévedéseinket, hibáinkat.
Nekem mindig az a nehézség egy ilyen könyvvel, hogy azt mondja, hogy nézzünk szembe magunkkal, ki vagyok én, ha leszámítom azokat a szerepeket, amiket játszom. De azt hogyan kell? Ha eddig komplexusaim voltak, valamilyen séma szerint működtem, akkor most ebben a kétségbeesett helyzetben hogyan fogok én tudni szembenézni ezekkel?
A könyv népszerűségének véleményem szerint legalább 4 oka lehet. Egy ugye a téma, ez valamennyiünket érintő téma. Nekem most azért volt nehéz például olvasni ezt a könyvet, mert nagyon sok esetben, ahogy olvasom, párhuzamosan gondolkodom a saját életemről, hogy én mit rontottam el, én ezt hogyan éltem meg. Tehát hogy az egyik oka a könyv népszerűségének az, hogy valamennyiünket érintő húsbevágó témával foglalkozik. A másik oka lehet maga a szerző, James Hollis, egy kortárs amerikai pszichoanalitikus, aki nagyon jól érti és jól értelmezi Carl Gustav Jung tanításait, és a nagy előnye, ugye Junggal szemben, egyrészt, hogy közelebb van időben hozzánk, kettő, hogy ő nem egy elméleti könyvet ír, hanem egy nagyon gyakorlatias, olvasmányos és praktikus könyvet ír, mivel hogy hozza a saját eseteit, a saját példáit, és ugye a harmadik ok, hogy eléggé jó humorral írja meg. James Hollis egyébként eredetileg egyetemi professzor volt, Studies of Humanities, bölcseleti tudományokban, tehát egy nagyon jól beszél és nagyon jól ír. A negyedik oka, hogy ez egy nagyon jó fordítás, Túróczi Attila maga is pszichológus, és Carl Gustav Jungtól is, és más jungi témájú könyveket is fordított korábban, és nagyon jól visszaadja az eredeti, a James Hollis-i gondolatokat. Hogyha a tartalomjegyzéket nézzük, akkor látjuk azt, hogy Hollis végigvezet a teljes életpályán minket, beleértve azt, hogy hogyan válunk azzá, akik vagyunk, milyen szerepeket sajátítunk el, hogyan kapcsolódunk a világhoz, beleértve itt a saját családunkat, a párkapcsolatok dinamikáját, hogyan alakul a család az élet második felében, hogyan választunk karriert, mi a különbség a karrier és a hivatás között, és hát nyilván foglalkoztatja a szerzőt az is, hogy hogyan kapcsolódunk ugye a társadalomhoz, a természethez és a kozmoszhoz, ennek megfelelően hogyan tudjuk megélni ebben a modern világban a spiritualitásunkat.
Egy mély énről ír Hollis, hol kell keresni ezt a mély ént, mi a szerepe a mi életünkben?
A mélyén Carl Gustav Jung pszichológiájának egyik központi fogalma elég nehezen magyarázható és értelmezhető, illetve nagyon tág az értelmezési holdudvara. Engedjék meg, hogy definíció szerint felolvassam. Ugye ez az angol eredetiben self, ez a német selbstből jön, ami az ego archetípusát, a személyiség magját, legbelső lényegét és a psziché centrumát jelenti. A self azonban nem csak a psziché központja, hanem egyúttal a teljessége is, az egész személyiség tudatos és tudattalan működésének egysége. Ugye ez önmagában egy paradoxon, és ezért csak metaforával vagy szimbólumokkal lehet leginkább megközelíteni, és hát a világ bölcseti rendszereiben a hindu atman, a kínai tao, vagy a buddhista filozófiában a dharma fogalmai azok, amik leginkább összevethetőek ezzel a pszichológiai konstruktummal. Nagyon leegyszerűsítve és röviden ez egyfajta bölcsességet jelent, azt a fajta bölcsességet, ami lehetővé teszi azt, hogy időről időre kizumoljunk a saját énünkből, eltávolodjunk magunktól, és saját működésünket, viselkedésünket, érzéseinket kívülről látva. Itt ugye Hollis arról ír, hogy mindannyian saját életünk drámájának a szereplői vagyunk, tehát hogy kívülről lássuk azt, hogy ami velünk történik, az mondjuk egy nagyobb összefüggésben mit is jelenthet.
Ha az ember tényleg évtizedeket tölt azzal, hogy karriert épít, családot alapít, valahogyan neveli a gyerekeit, akkor ebben a legtöbbször kétségbe esett helyzetben hogyan lesz őszintébb önmagához, mint az elmúlt évtizedekben? Tehát mik azok a kérdések, amiket fel kell tenni?
Még picit a self-nél maradva, mert ez szerintem segíthet a válaszadásban. Nagyon leegyszerűsítve, ez a mindannyiunk pszichéjének egy mélyebb rétege, egyfajta belső iránytű, ami lehetővé teszi, hogy kapcsolódjunk a kozmosszal, kapcsolódjunk a társadalommal, kapcsolódjunk a társunkhoz, a családunkhoz, a munkatársainkhoz, a munkahelyhez, egy pszichológiai szinten. A kérdésre a válasz az az, hogy hétköznapi tudatállapotunkban mi az egón keresztül csatlakozunk a környezetünkhöz. Az ego, ami az életünk során jön létre tulajdonképpen, az én, ami egyfajta karmesterként irányítja és próbálja összehangolni a vágyainkat, ösztöneinket, a lehetőségeinket, a kívánságainkat, és hát ugye az ego törekvése az, hogy a lehető legtöbbet kihozza a helyzetből, komfortra törekszik, biztonságra törekszik, állandóságra még a változó környezetek között is, és hát az ego az, aki hisztizik, aki elégedetlenkedik, aki agresszív, hogyha nem úgy történnek a dolgok, mint ahogy azt elképzelte. Tulajdonképpen ez a vezérfonala Hollis könyvének, hogy életünk folyamán, és különösen ugye az életünk második felében, az énnek, az én tudatosságnak, az egónak, és a selfnek, ennek a mély énnek, ennek az egyetemes belső iránytűnek az összeütközése adja a dinamikáját, és tulajdonképpen életközépi válságra. A válság szó az nem minden esetben helytálló, bár nyilván legtöbbször valamilyen vesztesség, valamilyen nem kívánatos esemény, trauma, szeretteink elvesztése, gyerekek felnőnek, elhagyják a családi házat, tehát hogy valami vesztességhez kötődik ez az átmeneti időszak, de ez egyben egy lehetőség is, hogy egy mélyebb megértéshez jussunk, és egyfajta irányváltás következzen be a gondolkodásunkba, és ne azon bosszankodjunk, hogy miért pont velem történik ez, hanem próbáljuk megérteni azt, hogy mi idézte elő ezt a helyzetet, mi az, ami ebben a helyzetben egy tanulás, mi az, ami előre vihet egy ilyen nem kívánatos helyzetben akár.
És az, hogyha az emberben a kérdésre megvan a válasz, hogy kinek az életét élem én, ugye ez többször felvetődik, hogy vajon mennyire követem a szüleim által kijelölt utat, vagy azt a mintát, vagy hogy épp nem úgy akarok élni, ahogyan ők éltek, és akkor menekülőre fogom, és ezt csinálom egész életemben, és észre se veszem. Szóval, hogyha ez tudatosodik, akkor az már záloga a változásnak?
Fontos, de nem elégséges feltétel, és az előző kérdése még visszautalva, hogy hát hogyan kell ezt csinálni, mi az önismeret fejlesztésének útja. Tehát ez nem magától értetődően egyszerű, és ebben a folyamatban nagy segítséget jelenthet, hogyha az embernek van egy társa, egy megértő társa, aki reális visszajelzéseket ad, vagy hogy a pszichológia segítségét, egy szakember segítségét kérni egy ilyen helyzetben.
Számos fogalmat újra értelmez Hollis. Például a szerelemről másként ír. Azt mondja, hogy egészen más fogalmunk van a szerelemről, mint aminek valóban föl kellene fognunk.
Igen, hát a szerelemről abban a összefüggésben beszél szintén a szerző, hogy ugye a szerelem egy olyan ígéret, egy olyan lehetőség, hogy magától megoldódjanak a dolgok, anélkül, hogy szembe kéne nézni önmagunkkal, szembe kéne nézni a saját kicsinségükkel, problémáinkkal, hibáinkkal, tévedéseinkkel, elrontott életünkkel, és ugye a szerelem azt ígéri, hogy akkor majd jön egy társ, aki az én részem, akivel én tudok kapcsolódni, aki révén megoldódik minden egy csapás, és ez lehetőség szerint már az első vagy a második randi után következzen be, hogy megtalálom az igazit, a jobbik felemet, és innentől kezdve egy csapásra megoldódnak a dolgok. Hát sajnos az élet nem ennyire egyszerű, és Hollis ezt tárgyalja, hogy igazából, amit mi szerelemnek nevezünk, két pszichológiai hatásmechanizmus zajlik, ugye ez így a projekció, tehát kivetítjük a vágyainkat, az ideáinkat, az elképzeléseinket, amik nagyon sokszor nem is a mi ideáink, hanem a tömegkultúra által készen legyártott formák, minták. Gondolok itt a Barbie babára, meg a Ken babára. A másik hatásmechanizmus pedig az áttétel, tehát korábbi vonzódásaink és taszításaink kivetítése a másikra. És hát ez egy módosult tudatállapot, amiben jó lenni, tehát eufória, tényleg nem kell foglalkozni a problémákkal, el lehet veszni a másikban, ugye itt írja Hollis is, hogy ugye ez egyfajta halál az énnek, ugye ez az összeolvadás élmény, ami egyébként egy örök emberi igény, és igazából ez egy belső igény, hogy egyé váljunk az univerzummal, egyé váljunk a másikkal, ugye a tantra szimbolikusan használja is, tehát ugye az Istennel való egyesülés az egy férfinő közötti egyesülés, és szimbólumaiban jelenik meg. hogy ne kalandozzunk el nagyon messzire, tehát, hogy Hollis pszichológiai értelmezi a szerelem jelentését, és ő itt inkább az anomáliákra helyezi a hangsúlyt, tehát nem gondolom azt, hogy annyi költő, annyi zenész és annyi művész hiába valóan igyekezett kifejezni a szerelem csodálatos élményét, ez egy csodálatos élmény. A probléma az az, hogy nagyon sok esetben a vak szerelem, tehát hogyha ez a szerelem elhatalmasodik rajta, elvesztjük a tudatosságunkat, és nagyon sok hülyeséget tudunk csinálni, és hogy erre teszünk fel mindent. Tehát az egy nagy hiba nyilván, hogyha csak a szerelmet keressük, szerelmes vagyok a szerelemben, lehet hallani dalszövegekben. Ez mindenféleképpen egy hiba. Ő az érett kapcsolatot, a szerelemből szeretetté átváltozó kapcsolat példáját állítja ezzel szemben, ahol nem egy pótlékot keresek, nem egy varázs megoldást, hanem a másikkal való találkozás. Nyilván a szerelem az indítás, a kezdet, de hogy ez át tud alakulni egy szeretetteljes kapcsolatba, ahol a másikkal kerülök kapcsolatban, ami segít önmagammal is egy mélyebb kapcsolat megélését, és ahol az egy meg egy az nem egy lesz, vagy kettő, hanem három, tehát hogy valami új születik ebből a szerelemből.
Szó esik a könyvben a depresszióról, és annak három típusáról, és engem a harmadik érdekelt leginkább, hogy azt írja Hollis, hogy nagyon sok veszteség éri az embert ebben az időben, akár csak az, hogy a barátok eltávolodnak, vagy eltűnnek körülöttünk. Szóval, hogy ez egy normális dolog elvileg, hogy ez a depresszió jelentkezik?
Igen, talán a hallgatók kedvére érdemes beszélni erről a három különböző fajta depresszió, mert ugye a depresszió az egy ilyen sötét dolog, az egy rossz dolog, egy első. Igen. És ijesztő, és nem szeret az ember benne lenni. Hát Hollis három típusát különbözteti meg, ami megfelel ugye a klinikusi szakmának is, tehát bizonyos esetekben ez egy kémiai egyensúly hiánya következtében jön létre, például bipoláris betegségnél, ahol indokolt a gyógyszeres kezelés, de hát nyilván mellette a pszichoterápia is segít az élmény feldolgozásban. A másik típusa az valamilyen veszteséghez köthető reaktív depressziónak nevezi Hollis, ami tulajdonképpen a gyász folyamatának feleltethető meg, ami egy természetes folyamat, hiszen hogyha valakivel, valamivel egy erős kötődés alakul ki, akkor nyilván időre van szükség, hogy ez oldásra kerüljön, és hogy ezt a veszteséget fel tudja dolgozni a lélek. A harmadik, amivel kiemelten foglalkozik ebben a könyvben, az úgynevezett intrapszichés depresszió. Intrapszichés, ami azt jelenti, hogy a psziché bizonyos részei között egy belső működésből adódik ez a fajta szomorúság mélabú, és ugye pontosan ez a helyzet következik be nagyon sok esetben, ugye az életközépi fordulat során, amikor ugye, és ilyen páciensem is van, hogy minden jól megy, egy sikeres élet van mögötte, boldog családi élet, jó munka, anyagi jólét, mégis van egyfajta belső nyugtalanság, egy zavarodottság, hogy na akkor ennyi volt, akkor erről szólt az élet, mi van még, mit lehet tenni, vagy nagyon sokszor el sem jut idáig ezekhez a kérdésekhez, csak egyfajta ilyen szomorúság jön létre, és ez a szomorúság, ez az intrapszichés depressziónak nevezett állapot tulajdonképpen akkor jön létre, amikor ugye a mély én, ez a self, a bennünk működő belső iránytű jelez, hogy hát igen, amit ugye az én elért az életben, nem biztos, hogy neked ez a dolgod, lehet, hogy neked valami más feladatod lenne. Nem olyan régen járt nálam egy fiatalember, aki programozó lett, és sikeres tulajdonképpen, külföldi egyetemet végzett, de igazából ő artista szeretne lenni, és hát ugye az ő dilemmája, belső konfliktusa, ez ebből adódik, és emiatt kifejezetten rosszul érzi magát, hogy napi 8 órát kell egy olyan dologgal foglalkozni, amit tud csinálni, meg ebből azért biztos megélhetése van, de szíve mélyén ő valami mást szeretne csinálni, és aztán ahogy beszélgettünk, derült ki, hogy miért is szeretett volna programozó lenni, hát természetesen még a szülők tanították, hogy akkor ezzel sok pénzt lehet keresni, meg okos vagy, meg biztos fog ez menni, és akkor eltöltött 20x évet az életéből azért, hogy ezt a célt megvalósítsa, de ez a cél aztán nem elégítette ki azt a belső indítatását, hogy valami miatt, ezt nagyon sokszor nem is tudjuk, van egy hívás, hogy ő artista szeretne lenni, és hát ugye a megoldást azt már ugye el is kezdtem, mert hogy a munka mellett egyelőre hobbiból, de napi szinten gyakorol, és az a terve, hogy akkor ezt ha egzisztenciálisan megengedheti magának, akkor csak azzal szeretne foglalkozni. Tehát nála egy ilyen karrierváltás lett a megoldás ennek a belső szomorúságnak, vagy intrapszichés konfliktusnak.
Deák Zsolt pszichoanalitikussal beszélgettünk James Hollis nagy sikerű könyvéről, melynek címe Az élet második fele, út a kiteljesedés felé. A kötet a Park kiadó gondozásában jelent meg.